2012. januárjában Vittorio Chuát otthonában az angliai Stockportban tartóztatták le gyilkosságért. A nyomozás során a hatóságok az ápoló hátborzongató portréját fették fel, aki bizonyítottan 22 beteget mérgezett meg, akik közül kettőt meg is ölt. Szinte minden egészségügyi dolgozó szélmarom harcot folytat, hogy megtalálja a munka és a magánélet közötti egyensúlyt. Viszont csak keveseknek adatik meg, hogy ez sikerüljön is elérni. A túlhajszolt élet eredménye kiégés. Victorino Chua számára ez az állapot fáradtsággal és ingerlékenységgel jelentkezett, ami később kitűnő táptalajt adott olyan komoly büntettek elkövetéséhez, mint a gyilkosság. Chua az Egyesült Királyságban ápolóként dolgozott, így teremtve meg az anyagi hátteret családja, felesége és lánya számára. Illetve így finanszírozta az egyre elmélyülő drogfüggőségét. Végül a külső segítség kérésére való képtelenség több ember halálát okozta. Chua áldozatai nem az elsők voltak, akik túlhajszolt ápolók nővérek kezei által vesztették életüket, de a története tökéletes bizonyíték arra, hogy milyen maradó gonoszságokat lehet elkövetni pillanatnyi megpróbáltatások, nehézségek hatására. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor magyarul. Lássuk a részleteket. Victorino Chua egyike korunk hírhedt gyilkosainak, aki több mint 20 kórházi beteget mérgezett meg Anglia északi részén. Megpróbáltatásokkal teli útja alatt, amíg a Fülöp-szigetekről Angliába érkezett, többször is jelét adta a benne rejlő gonoszságnak. Annak, ami végül a 2011-es Stepping Hill kórházban történt mérgezésekben csúcsosodott ki. Victorino Chua 1965. október 30-án született a Fülöp-szigeteken. Családja 6 gyermekéből a harmadikként. Így jól tudta, mit jelent elhanyagolt középső gyereknek lenni. De nem csak Victorino kapott kevés törődést a családban. Apjuk, Angel Juanitán, Victor anyján kívül 3 másik nővel is házasságra lépett, ami igencsak megosztotta a figyelmét, hisz minden házasságból származott gyermeke. Már anyagilag az összes családját támogatni tudta, figyelmével viszont igencsak fukarul bánt, ami miatt Victor neheztelt rá. Sajnálatos módon édesanyja Juanita sem jeleskedett, mint anya. A lehető legkevesebb időt töltötte a gyermekeivel. Ahogy arra később Chua visszaemlékezett, igazából úgy tartották őt és testvéreit, mint az állatokat. Valószínű, hogy ez a gyermekkori trauma okozta későbbiekben a kamaszkori kicsapongásait. A középiskolai éveiben belevetette magát az alkohol és kábítószerek világába, és az azokat kéz a kézben kísérő életstílusba. A jövőjével akkor mit sem törődött. Nem úgy, mint nagyanyja, aki gyámnyaként igyekezett Chuát az egészségügyi szektor irányába terelni. Unokája viszont nem szeretett volna ápoló lenni, ezért ígéretet tett neki, ha megszerzi az ápolói bizonyítványát, fizeti neki, hogy tovább tanulhasson orvosnak. Ez sem izgatta fel, mindaddig, amíg 1986-ban mindössze 21 évesen nem látta apját szívrohamban meghalni. Nagy érzelmi hatást persze nem gyakorolt rá, viszont ráébresztette őt valamire. Apja sikeres vezetőként teremtette meg eleddig a család napi betevőjét. Elvesztése után Chua szükségét érezte, hogy ő maga is valami jól jövedelmező karrier után nézzen. Sőt, jobban akarta csinálni, mint az apja. Kapva nagyanyja ajánlatán, megkezdte tanulmányait a manilai Metropolitan Egészségügyi Központban. Ez nem kis dolog volt. A központ ugyanis híres volt magas szakmai színvonaláról és az alacsony működési költségeiről. Pontosan ezt tette annyira vonzóvá külföldiek számára, mint egészségügyi turisztikai célpontot. Sok külföldi számára ideálisnak számított a Metropolitan Egészségügyi Központ, ahol olcsón elvégeztethették az egyébként drága beavatkozásokat. És bár a külföldieket pont az intézet kedvező árai csábították, a helyiek számára szinte megfizethetetlen volt. A centrum által kínált egészségügyi és oktatási szolgáltatásokra pedig nagy volt a kereslet, ezért az árait helyi szinten magasan tudta tartani. Chua nem tudta így pénzelni a tanulmányait az elit intézményben, ezért egy kevésbé színvonalas helyre kényszerült átmenni, a szintén manillai Galung egészségügyi központba, aminek az állapota inkább a leromlott szóval jellemezhető. Ennek ellenére Chua megtalálta a számítását, és folytatta tanulmányait. Az pedig, hogy egy magasabb szakmai színvonalú intézményből érkezett, csak előnyt adott neki a tanulótársaival szemben. Bár az önérzetét sérthette a kényszerű átigazolás, mégis nagy halnak érezhette a galong kicsin tavában magát. A napjai hosszúak voltak, ennek ellenére igyekezett az élet minden területén helytállni. Reggel hajnali 4-kor kelt, hogy megfürdesse a nagymamáját, majd ment az előadásaira. Este sosem ért haza hét előtt. A szigorú életmódja ellenére Chuának sikerült megbarátkozni az intézetben dolgozó orvosokkal, sőt, azt is elérte náluk, hogy családjának ingyenes ellátást biztosítsanak. Chua ekkor úgy érezte, hogy sikerült betöltenie apja helyét. A fennmaradó kevés szabad idejében egy kis mellékesként gazdagabb diákoknak szerzett be ezt-azt. Többek között receptköteles gyógyszereket és drogokat. Így illeszkedett be abba a társadalmi csoportba, amit annyira bálványozott. Egy év tanulás, rohanás, seftelés után Chua sikeres záróvizsgát tett és ápoló lett belőle. Ezt a sikerét viszont utólag vitatják. Több egymásnak ellentmondó dokumentumot találtak ezzel kapcsolatban az intézmény nyilvántartásában. Az egyiken egy fiatal férfi fényképe szerepel Chua neve felett, aki egyértelműen nem ő. Ez pedig azt jelenti, hogy valószínűleg fizetett azért, hogy valaki helyette írja meg a tesztet és szerezze meg a bizonyítványt. Chua végzettségét igazoló papírjai nagy valószínűséggel hamisak voltak. Manapság egy ilyen csalás szinte lehetetlen lenne. Annak idején a dokumentumok viszont papíralapon születtek, ugye most pedig már mindennek digitális lenyomata van. Bárhogy is érte el, Chua 1989-ben 24 évesen megszerezte a felsőfokú ápolói diplomáját. Az élete ezt követő szakaszáról nem áll rendelkezésre túl sok információ. Ápolóként dolgozott több manilai egészségügyi intézményben. Viszont pénzt nem keresett annyit, amennyit szeretett volna. Ezért kiegészítésként folytatta a főiskolás évei alatt is bevált, illegális üzleteit. Lopott egészségügyi eszközöket, ruhákat és elektronikai eszközöket árult. Saját magára eközben modern Robin Hoodként gondolt, aki elveszi a gazdagoktól és odaadja a szegényeknek. Mármint odaadja olcsón. Szinte romantikával tekintett a tetteire, miközben több női munkatársával is flörtölt. Az egyik, egy bizonyos Marianne, igazán élvezettel követte Chu kis bravúrjait. Chu pedig viszonozta érdeklődését, később pedig az érzelmeit is. 1996-ban a 30 éves Chu feleségül vette Mariannét, és az azt követő években két lányuk született. Chu-t új sütetű apa szerepe nem tartotta vissza a kétes üzleteléseitől. Megtartotta rossz szokását, a lopást, ami miatt végül az állását is elveszítette. Természetesen az elbocsájtás miatt a szakszervezetre neheztelt, de több mint valószínű, hogy a megközelítőleg 1000 Fülöp-szigeteki pezó, azaz 8000 forint értékű lopás volt az igazi ok. A szerencséjének köszönhetően Chu karrierje ezek után meglepő fordulatot vett, autóértékesítőként helyezkedett el. Bár gyorsan tanult, az új kihívás végül betöretlenül maradt. Egy újabb 180 fokos fordulattal Chu visszatért eredeti munkájához, és ápolóként helyezkedett el egy öregek otthonában, Warringtonban, Anglia északnyugati részén. Az új munka családja átköltöztetésével járt, de ez Chu egyáltalán nem bánta. A Fülöp-szigeteken alig tudott megélni a nővéri fizetéséből, az új állása egy nyugati országban viszont lehetőséget nyújtott arra, hogy biztonságos pénzügyi hátteret teremtsen maguknak. Chu meg volt arról győződve, hogy élete jobbra fordul. Lehetőséget kapott arra, hogy a régi életét és ballépéseit maga mögött hagyja, és tiszta lappal kezdjen egy tisztességes életet. Hisz Angliában egy teljesen új emberré válhatott. Sajnálatos módon ez az új ember, amivé vált, egy gyilkos volt. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a Bűntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet is szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. 2002. februárjában az akkora már 36 éves Victorino Chua elköltözött családjával együtt a Fülöp-szigetekről Angliába, hogy életét tiszta lappal újra kezdje. Eddigi zűrzavaros élete során lopott a munkaadójától, árult illegális drogokat, és több mint valószínű, hogy csalt is az ápolói diplomája megszerzésekor. És bár Anglia biztosította az újrakezdést, Chuának rá kellett döbbennie, hogy a régi rossz berögződéseket nehéz levetkőzni. A letelepedés követően hamar újból lopni kezdett. Többnyire receptköteles gyógyszereket, bódítószereket saját használatra. Drogfüggő előző élete jó táptalaja lett a gyógyszerfüggőségének, amit már rutinosan el is tudott rejteni a nyilvánosság elől. A gyógyszerek segítettek neki elmenekülni a riasztó valóságtól, ahol sem a munkáján, sem pedig a magánéletét nem tudta megfelelően menedzselni. A lopott fájdalomcsillapítók és egyéb pirulák viszont csak ideiglenes megoldást adtak. 2005-ben, alig 3 évvel később, új munka lehetőség után nézett. Hogy miért? Azt nem lehet pontosan tudni. Lehet, rajta kapták, ahogy gyógyszert lop, vagy valamilyen más módon károsítja meg az idősek otthon a lakóit. Ettől függetlenül az első angliai munkaadója rendes ajánlólevéllel búcsúztatta, aminek eredetisége a diplomájához hasonlóan nem igazolt. Később, 2018-ban, amikor Chua ápolóként dolgozott az angliai Stockportban, konfliktusba keveredett egy munkatársával, ami egészen testi sértésig fajult és fegyelmi eljárás vont maga után. Már igyekezett kiszínezni a vallomását, hogy védje magát, végül el kellett, hogy hagyja azt az intézményt, mégpedig számára nem igazán kedvező feltételekkel. A következő munkája viszont ennél is rosszabb véget ért. 2009. június 1-én Chua a szintén Stockporti Stepping Hill kórház ápolói csapatába került. Ma ez a kórház a kb. 5700 dolgozójával közel 500 000 beteget lát el évente. Amikor Chua alkalmazásáról döntöttek, a külföldről érkező nővérek vizsgálatát és értékelését az angliai ápolói és szülésznői tanács röviden NMC látta el. Az NMC hivatalnokai már előzőleg megvizsgálták Chua útlevelét, munkatapasztalatát és képesítését igazoló iratokat. Nem találtak semmi kivetnivalót. Bár meg lehet, Chua visszatartotta a Fülöp-szigeteki fegyelmi eljárásairól szóló információkat, az MNC végül arra a következtetésre jutott, hogy a bemutatott bizonyítványok és képzési igazolások elégségesek. Még 2003-ban regisztrálták őt az adatbázisukban, így 2009-ben különösebb nehézség nélkül bekerülhetett a Stepping Hill kórház ápolói gárdájába. A tanács viszont nem csak a hivatalos iratoknak nem nézett eléggé utána, de nem vizsgálta Chu mentális állapotát sem. Nagyjából egy évvel a Stepping Hill alkalmazását követően Chu depresszió miatt kezelésre szorult, amit valószínűleg az évtizedek óta tartó függése csak tovább tüzelt. Altatókat szedett, valamint fájdalomcsillapítókat térd és hátfájdalmaira. A terápia viszont semmit sem segített, Chu nem változtatott az életvitelén. A változatlanul romboló viselkedése kihatással volt munkájára, és a feleségével és lányával folytatott viszonyára is. A folyamatosan gyűlő feszültség hatására, 2 évvel azután, hogy megkezdte munkáját a Stepping Hill kórházban, Chua bekattant. 2011. július 7-én a 44 éves két gyermekes édesanyát, Tracy Ardent enyhe alsó légúti fertőzéssel vették fel a Stepping Hill kórházba. Az első vizsgálatokat követően biztosak voltak abban, hogy a 32 éves kora óta szklerózis multiplexben szenvedő nő hamar felépül majd a korból, és hazaengedhetik. Azonban Arden kezelőszobájának zárt ajtaja mögött Chua titokban inzulint fecskendezett a nő infúziójába. Inzulint adni nem cukorbetegnek, viszont nagyon veszélyes. Hipoglikémiát okozhat, amikor is a vércukor szintje veszélyesen alacsonyra süllyed. Ez akár hipoglikémiás vagy más néven inzulinsokhoz is vezethet, amikor is az agy működése a szükséges glükóz hiányában leáll, aminek végeredménye kóma vagy halál. Intravénásan közölt inzulin esetében ezek a reakciók pedig nagyon hamar bekövetkezhetnek. Chua magánakciója végzetesen lenyomta Arden vércukorszintjét, és hipoglikémiás sokkot okozott nála. Pár órán belül Arden halott volt. A hirtelen és nem várt halál ellenére senki sem feltételezte, hogy egy kórházi személynek köze lehet az ügyhöz. Így Chua ténykedése észrevétlen maradt, és ezen felbuzdulva már július végén lecsapott újdva. Miután a 83 éves Alfred Weaver szintén alsó légúti fertőzéssel bekerült a Stepping Hill kórházba, Arrenhez hasonlóan Chua az ő infúziójába is inzulint juttatott, így okozva hipoglikémiás sokkot nála is. 10 nappal később Weaver is meghalt. Ugyanebben az időben még legalább 4 másik férfi beteg is hipoglikémiás rohamot kapott, annak ellenére, hogy csak egyikük volt ismerten cukorbeteg. Mindannyian Chua inzulin túladagolásának áldozataivá váltak. Az esetek kirívó hasonlósága ellenére a kórház nem indított vizsgálatot az ügyben. Chua ezen felbuzdulva tovább fokozta az álmok futását. Nem csak saját betegeit mérgezte, hanem inzulint juttatott több lezárt injekciós fiolába is. Így érve el, hogy ártatlan nővérek is beadják az akár halálos mixet gyanútlan betegeiknek. A 86 éves Daphne Harlow egy esést követően került be a Stepping Hill kórházba. Bár semmilyen ismert cukorbetegsége sem volt, pár nappal felvételét követően súlyos hipoglikémiás rohamot kapott. A 24 éves Shubir Aslam nem sokkal ezután hasonló váratlan rohamot élt át. Egyikük sem volt Chua betege. A Shubir kezelésekor felhasznált fiolákat ellenőrizték, és az egyikükben nagy mennyiségű analóg inzulin maradványt találtak. A Stepping Hill kórházban gyakorlatilag akadálytalan hozzáférés biztosítottak az ápolók számára az inzulinhoz. Chua így a sósódatos flakonok inzulinnal való szennyezésével folytatta. Így verve át kollégáit is, akik a szennyezett infúziókkal tovább mérgezték a betegeket, Chua nevében. De sokáig azért nem maradhatott ez titokban. Hamarosan káosz tört ki a Stepping Hill kórházban. Miközben az orvosok és a nővérek igyekeztek megmenteni a váratlanul és gyakorlatilag megmagyarázhatatlanul hipoglikémiás sokkot kapott nagyszámú beteget, Chua elégedetten figyelte munkája gyümölcsét. Július 12-én viszont az egyik nővér több szivárgó sóoldatot is talált, amit azonnal alapos vizsgálatnak vetettek alá. Minden esetben inzulin találtak bennük. A kórház vezetése nem vesztegette tovább az időt, és a rendőrséghez fordult, aki azonnal megkezdte a nyomozást az ügyben. Törvényszéki szakértők is megvizsgálták a begyűjtött palackokat, és apró, V-alakú bevágást találtak az oldatok alján található gumiban, és további injekciós tű okozta szúrásnyomokat azok belső felén. A tesztek hasonló tűnyomokat mutattak ki több glükózt és antibiotikumot tartalmazó készítményben is. Az egyik vizsgált sóoldatban pedig lidokain szennyeződés volt. A nyomozás vezető hatóság azonnal ráállította a legjobb detektívjeit az ügyre, és elrendelte, hogy a kórház haladéktalanul bírálja felül, és változtassa meg az ott dolgozókra vonatkozó biztonsági szabályozásokat. A rendőrség kamerákat helyezett el minden egyes osztály ki- és bejárataihoz, miközben vizsgálni kezdte a hipoglikémiás rohamot szenvedők kórházi adatlapjait és vérmintáinak eredményeit. A rohamok időpontjait összevetették a több ezer ott dolgozó beosztásával. 2011. július 28-án, egy héttel az őrület kitörését követően, a rendőrség elég bizonyítékot gyűjtött ahhoz, hogy letartóztassa a feltételezett elkövetőt. Sajnálatos módon viszont rossz embert fogtak el. Ha tetszik a történet, és nem csak az orvosi esetek érdekelnek, kövesd a csatornát Facebookon, Instagramon, és ahol hallgatod a podcastjeidet. Ha csupán csak az orvosi krimikre bugsz, akkor is azt ajánlom, hogy kövesd a Bűntények podcastet, mert garantáltan műsorra kerül még pár csavaros és megrázó gyilkossági eset az egészségügy rejtett sarkaiból. A letartóztatott Rebecca Layton nővér, akit septében meg is vádoltak, a mérgezésben leginkább érintett egyik osztályon dolgozott, és a vizsgálatok bizonyították, hogy több szennyezett intravénás szert is felhasznált. A sajtó hamarosan el is nevezte a halál angyalának, és teleszórta a híradásokat a Facebook oldaláról vett fotóval. Majd 6 hetet töltött börtönben, mielőtt a nyomozást vezető őrmester rá nem jött, hogy ártatlan. Mondván a bizonyítékról kiderült, amire alapozták a letartóztatást, hogy nem is az, amire számítottak. Nem Rebecca Layton az elkövető. Hogy mi? Úgy tűnt, voltak olyan áldozatok, akiket akkor mérgeztek meg, amikor Layton épp nem volt szolgálatban. Megfelelő bizonyítékok hiányában a vádat így elejtették ellene. Bár Layton megszabadult a rendőrségtől, a munkahelyét elvesztette, miután a nyomozás során elismerte más jellegű gyógyszerek eltulajdonítását. Természetesen beperelte a hatóságokat, mondván azok megsértették a személyiségi jogait azzal, hogy elhamarkodottan kiadták a nevét a médiának. Míg Layton sorsa nem alakult valami fényesen, Chua eközben ügyesen eltűnt a tömegben. Egy érzékenyebb ember ezek után biztosan megtanulta volna a leckét, mondjuk egy ilyen ember nem vált volna gyilkossá. Chua viszont 5 hónappal Layton szabadon engedését követően újból lecsapott. Ezúttal viszont már nem menekült. 2012. januárjában Chua a kórház A3-as osztályán dolgozott, amikor is vitába keveredett egy idősebb betegének lányával. Amikor a nő kierőszakolta tőle, hogy anyját monitorra tegye, Chua az eszközt dühösen az asztalra dobta. Másnap reggel a váltásban érkező ápolók észrevették, hogy a hölgy kartonját valaki átírta. Amikor jobban megvizsgálták az osztályon fekvők kartonjait, felfedezték, hogy 5 további 79 és 92 év közötti férfi beteg kezelő lapját manipulálták. Nem is akárhogyan. Turván átírta valaki a beadandó gyógyszerek adagját, duplájára vagy triplájára emelve. Egy esetben pedig olyan úgy gyógyszer került fel a beteghez, ami könnyedén szívrohamot is okozhatott volna nála. Szerencsére az érintett betegek mindegyike túlélte, különösebb, nagyobb probléma nélkül. Miközben Chua szemtelenül folytatta a Stepping Hill betegek veszélyeztetését, a rendőrség még az eredeti mérgezési hullám után nyomozott. Egy ponton több mint 100 nyomozó dolgozott az ügyön, hisz a gyilkosságok rendszertelensége miatt széles hálót kellett kivetniük. 2011 ősze alatt 1177 embert hallgattak ki, 3291 beszámolót és 5390 tárgyat gyűjtöttek össze. Az ügy aktája eközben 30 ezer oldalasra hízott. A hosszú nyomozás során egyesével zárták ki a lehetséges elkövetőket. Addig, míg végül egyetlen egy ember maradt. Victorino Chua. Amikor egy csapatnyomozó egészen a Fülöp-szigetekig utazott, hogy Chua után kutasson, fényderült múltja sötétebb részleteire is. 2012. január 5-én végül letartóztatták Victorino Chuát otthonában, az angliai Stockportban. A szomszédjait egyenesen megrázta a dolog. Az egyik azt nyilatkozta, hogy Chuát nagyon kedvesnek ismerte meg, aki sokkal inkább törődött másokkal, mint saját magával. A szomszédok állítását egy kórházi munkatárs is megerősítette, aki szerint Chua hozzáállása mindig is jó volt. Sosem veszítette el a türelmét, sem a munkatársaival, sem pedig a betegekkel szemben. Ellenben olyan pletykát hallott, ami szerint valaki zaklatta őt. Minden esetre Chua letartóztatását követően a mérgezéses esetek abba maradtak. Az igazságszolgáltatásra viszont még várni kellett. Chuát pár nappal a letartóztatását követően óvadék ellenében szabadlábra engedték. Mivel nem emeltek vádat ellene a nyomozás befejezéséig, szabadlábra helyezése teljesen bevett gyakorlatnak számított Angliában. Természetesen nem folytathatta a munkáját a kórházban, viszont otthon lakhatott, és el is hagyhatta azt kénye kedvére. Szabadlábon töltött ideje alatt Chua igyekezett tisztára mosni a nevét. Meghívta magához a BBC egyik riporterét, Ed Thomas-t, aki persze kíváncsi volt, hogy mit tud felhozni a saját védelme érdekében, ezért elfogadta a meghívást. A teljes interjú alatt Csuha egyszer sem mondta ki, hogy nem ölte meg azokat a betegeket. Sokkal inkább saját problémáiról, öngyilkos gondolatairól és az általa tapasztalt igazságtalanságokról beszélt. Csuha igazából túlságosan el volt foglalva önnön áldozat szerepével, hogy belássa tetteire, nincs indok, és tagadni is felesleges azokat. 2014 márciusában a rendőrség is megerősödött abban a tudatban, hogy Csuha bűneit nem lehet letagadni. Ezért letartóztatták. Újból. Az akkor 48 éves Victorino Csuhát megvádolták Tracy Arden, Alfred Weaver és Arnold Lanchester meggyilkolásával. Ezen felül 31 egyéb bűncselekménnyel is megvádolták, többek között súlyos testi sértés okozásával és mérgezési kísérlettel. A tárgyalás 3 hónapig tartott, viszont arra, hogy mi motivált a Csuhát a tettei elkövetésére, nem derült fény. Az egyetlen tippet egy Csuha által írt, de el nem küldött levélben találták, amit a rendőrség gyűjtött be a házkutatás során. A levelet Csuha még 2010-ben írta a terapeutája javaslatára, és amiben elismerte, hogy átverte a kollégáit, akik azt hitték, ő egy földre szállt angyal, miközben már ördöggé vált. Csuha a rendőrség levélre irányuló kérdéseire azt a választ adta, hogy szeretőjének írta, és annak vallomás jellegű hangvétele ebből adódik. De ez nem volt igaz. Az ügyészek szerint azt, hogy Csuha miért vetítette ki a személyes frusztrációját az általa kezelt betegekre, csak ő tudhatja. Csuha igyekezett tettét a kiégéssel magyarázni. Én vagyok az egyedül itt, aki 66 órát dolgozik egy héten, mondta. A bizonyítékok viszont mind arra utaltak, hogy Csuha teljes mértékben tisztában volt az előre eltervezett tettei súlyával és azok következményeivel. Az egyik áldozatától, Grant Misseltől vett vérminta tisztán bizonyította ezt. A mintavétel időpontjában a meteg mély hipoglikémiás kómában volt a vére szerint. Csuha ellenben a kartonjára azt rögzítette ugyanabban az időpontban, hogy Missel éber és reagál. Ez is jól mutatta azt, hogy Csuha tettei nem balesetek voltak, azokat teljesen tudatosan hajtotta végre. 3 hónapnyi tárgyalást követően Csuhát bűnösnek találták 2 rendbeli emberülésben, 22 rendbeli súlyos testi sértés kísérletében, 1 rendbeli súlyos testi sértésben, 7 rendbeli mérgezési kísérletben és 1 rendbeli mérgezésben. Arnold Lanchester halálát végül nem az ő kontójára írták, mondván nem lehetett pontosan meghatározni, hogy mekkora szerepet játszott a végstádiumos rákbeteg életének elmúlásában a mérgezés. Csuha semmilyen érzelmet sem mutatott, amikor kirótták rá a 25 életfogytig tartó letöltendő börtönbüntetést. Annak ellenére sem, hogy az ítélet szerint 84 éves kora előtt szabad lábra helyezését sem kérvényezheti. Csuha esetére válaszul az NMC átvilágította az összes Angliában dolgozó, de Európán kívül tanult ápolót, akik közül 11.500 származott a Fülöp-szigetekről. A több ezer átvizsgált személynél mindösszesen 4, azaz 4 esetben derült ki, hogy a papírjaik hamisak. Victorino Csuha valóban egy kiugró eset volt. Megdöbbentő történetét valószínűleg a traumatikus gyerekkora, a folyamatos droghasználata és a mentális betegségre való hajlama alakította. Amíg a legtöbb ápoló elhivatottságból dolgozik, őt valószínűleg apja sikereinek túlszárnyalása motiválta. A szenvedő és elesett embertársain segíteni akarás hiánya nagymértékben hozzájárulhatott az igényesnek indult ápolói karrierjének kisiklásához. Sajnos azt nem tudjuk Csuha miért ölt, és valószínűleg nem is tudjuk meg soha. Talán ha az élete korai szakaszában elkövetett bűneiért méltó büntetésben részesül, vagy ha az időben felismert mentális zavarát megfelelően kezelik, elkerülhető lett volna, hogy története több ember halálával végződjön. Sajnos ez nem így történt, és Csuha áldozatai már nem térhetnek vissza. A mérgezésének egyik áldozata egy későbbi interjújában így írta le az esetet. Éjszaka álmomban a kórházi ágyban fekve kaptam a hipoglikémiás rohamot. Persze ezt akkor nem tudtam. Felébredtem, szakadt rólam a víz, annyira, hogy a pizsamám már tocsogott az izzadságtól. Borzasztóan és irányíthatatlanul remektem. nagyon féltem. Oda hívtam egy ápolót, hogy mondja el, mi történik velem. Victorino Chua volt az, aki odajött hozzám. Nagyon csendes volt. Halkangon annyit mondott, hogy semmi olyan nem történik, amitől félnem kellene. Viszont nem tett semmit, hogy megnyugtasson. Teljes csendben tette, amit tennie kell. Olyan nagyon klinikai módon. Elmondta, hogy hipoglikémiás rohamom van, olyan, mint ami előző este egy másik betegnél is volt. Igazából az eset után rémültem meg igazán, amikor láttam a róla szóló híradásokat és hallottam a történetét. Miért nem ölt meg aznap éjjel? Minden lehetősége meg lett volna rá, és mégsem tette. Az elmúlt 4 évben nem telt el egy nap se, hogy ne gondoljak erre. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a posztokat, és sok hátborzongató igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódig, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.